műsor támogatója az Alfa Romeo Carnet.
A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai.
Támogatunk az Alfa Szatmári Service, ahol az általános szervizmunkák mellett a gyár által javasolt műszerrel és technológiával cserélnek automata váltóolajat. Alfa City 1-jel rendelkezőknek kedvezmény.
A Backstage támogatója a Vápolotai Csörgő Autó Service, az Olasz Autók Service.
Sziasztok, alfások, üdvözlünk mindenkit itt a 99-dik?
Így van.
99-dik Backstage. Most azon gondolkodtam, hogy felváltva szoktunk beköszönni, de szerintem legutóbb is én köszöntem be.
Nem tudom, sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Viszont az is biztos, hogy ennyire tervezett, napra pontosan meghatározott időpontú Backstage-ünk már régen volt, mert ugye az előző adásban mondtuk, hogy a következő, azaz a mostani, az majd akkor készül el, hogyha bemutatják végre a Milánót, és tudtuk, hogy az április 10-én fog megtörténni. És most a nagy kérdés, hogy április 10-e majd hogyan vonul be a nagy alfás történelem könyvbe, ezt is ki fogjuk beszélni. De hát...
Szerintem ugyanúgy, de többi nap, de...
Hát, azért én azt gondolom, hogy a alfás történelem egyik legmegosztóbb autója született most meg, aztán majd nyilván mind a ketten részletesen kifejtjük a véleményünket erről, meg így erről az egész jelenségről. Nem véletlenül vettem föl ezt a Italian Nightmare feliratú pólómat, bár ez nem a Milánóra utal, de próbáltam valami párhuzamot találni a mai nappal.
Try harder. Most erre ezt tudom mondani.
Jó, oké. Hogy vagy, Tedikém?
Köszönöm szépen, Zsgotikám, minden szép, minden jó. Ez így ebben a formában nem igaz, de illik ezt mondani, tudod. De inkább szeretném felhívni a kedves hallgatóság figyelmét arra,
nézőink hogy... Nézőink is vannak, nem csak hallgatóink.
De tényleg már, tényleg. Szóval, hogy a YouTube-on és egyéb más felületeinken néző per hallgató, csak néző, csak hallgató, bármelyik, figyelmét arra, hogy Zsolti megint egy kicsit hűtlen lett a márkához, és ennek sincsen semmi köze a Milánóhoz.
Valóban így történt.
Mesélj, Zsoltikám, vagy én mondjam el, vagy elmered mondani te?
Elmerem mondani, vettem egy Abarth 595-öt, és nagyon boldog vagyok. Viszont nem lettem hűtlen, hiszen van Alfa Romeo-m, nem adtam el a Giuliát, és a 145-ösöm továbbra is épül, úgyhogy azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen kitérő, vagy nem is
tudom. Kétharmad.
Kétharmad, igen. Nem tudom, minek nevezzem. Szerintem, aki régóta követ minket, tudja, hogy rá vagyok eléggé kattanva az Abarthra. Egy ilyen utolsó pillanatos vásárlás volt, mert ha már autópiaci hírekkel is foglalkozunk, ezt tudnatok kell, hogy már nem tudtok rendelni benzines Abarthot.
Tehát a Zsoltét kell ellopni.
Igen, vagy legalább kipróbálni. Szóval, hogy előállt az az érdekes helyzet, hogy 2024-ben az Abarth benzines modelljei az utolsó készletekre redukálódtak. Tehát ugye most készült egy 75. évfordulós búcsú széria, vagy nem tudom minek nevezzem, a 75. születésnapjára az Abarthnak, de például már ebből sincsen kabrió kivitel, ami egy kicsit célzés arra, hogy az enyém kabrió, és ennek én nagyon örülök. Én kifejezetten, konkrétan 4 éve be van állítva a használtautó.hu-n a következő feltételekkel egy kereső, hogy Abarth minimum 595 és hát kabrió. És azt vettem észre, hogy ahogy telt az idő, úgy ment fel a használtaknak az ára, mint hogyha új lenne. És tényleg meg kellett hozni egy ilyen utolsó döntést, egy utolsó lépést, és zseniális ez az autó. Kéziváltós, hogyha kérdeznétek. Ezen is sokáig vaciláltam, de győzött a józanész. Azt gondolom, hogy kicsit ilyen gyűjtői példány, mert ebben a Racing Orange színben talán csak 1 évig volt rendelhető, tehát nem volt így hosszú évekig kapható. Rengeteg érvet tudnék még felhozni a vásárlás mellett, de szerintem nem kell magyaráznom.
Fölösleges.
Rohadt jó kis autó, és közben meg ott van benne, hogy ez egy ilyen 20 éves konstrukció. Tehát amiről beszélgettünk itt az adás előtt, hogy egy ilyen nagyon két arcú sztori ez az Abarth 595 vagy 500, tök mindegy, hogy ülsz egy olyan autóba, amit több mint 20 évvel ezelőtt fejlesztettek. Ugye pont érződik idén
is rajta.
Érződik is rajta, de ez egy ilyen jó érzés szerintem, legalábbis nekem ilyen, mondhatom magamat már ilyen ős benzinvérűnek, vagy nem tudom. Nagyon fura, hogy egy olyan autóban ülsz, amiben semmilyen vezetéstámogató rendszer nincsen, kivéve egy kis győz tolatóradat hátul. Ennyi, és ezen kívül nincsen egy gyalogosra figyelme, táblafelismerő, anyám kínja, semmi.
De üzemanyag ilyen tempomat ott sincsen.
Az sincs tempom, 5 sebességem van.
Meg a halálfélelem.
Hú, igen. Tehát egyébként az durva, amit ez autópálya művel ez a kocsi. Tehát, hogy annyira nem érzed benne a sebességet, és ülsz egy ilyen kis 1100 kilós kaszniban.
Hát,
ez kemény.
Igen, aszfaltpattanás azért még is az autó.
Ugye, igen, vagy koporsó, vagy nem tudom, minek lehet nevezni.
De egyébként meg tehát eszméletlen sikeres. Szóval, hogy látom, hogy mennyi autót hoztak be használtan külföldről, Abarthot. Tehát most az Abarth, mintha virág?
Fénykorát.
Igen, virágkorát éri.
Egyrészt, másrészt meg alapvetően én azt gondolom, hogy az 500-as maga egy olyan siker, és beszéljünk erről is egy kicsit, mert ugye pont idén van az évfordulója a legelső új Fiat 500-asnak.
Terepi Uno tanulmány.
Így van, a tanulmányautónak, amiből most készült egyébként egy ilyen limitált kiadás, és tök jól néz ki. Bár ez nem derült ki belőle, hogy hány darabot gyártanak, de tök jó, mert a belső műszerfabolításon ott vannak a tervről a skiccek, marha jól megcsinálták, vagy próbálták visszaadni ezt a formavilágot is, meg ezt a fehér színt, ezt a gyöngyhezfényezést, amiben bemutatták a Genfi autószalonon annó, de hogy tényleg 20 évig gyártották ezt az autót, vagy hát még gyártják, és gyakorlatilag a kereslet nem csökkent iránta, és szerintem nagyon sok autógyártó büszke lenne egy ilyen saját típusa, jó, soknak van ilyen, de az, hogy gyakorlatilag változatlan formában, persze voltak facelift-ek, meg ilyen-olyan kiadások, amik mind azonnal elkeltek. Ja, és egyébként a sima Fiat 500-as se tudod már rendelni. Tehát abból is már csak készletes autók vannak, ami valahol szomorú, de hát át kell adni a stafétát az utókornak, és hogy még egy ide kapcsolódó hírt mondjak, amit tök érdekes számomra, pont a napokban jelentette be a Stellantis, hogy az elektromos Fiat 500-asból, tehát ebből az új, nagyobb kasznisból is lesz benzines változat, amit ugye nem terveztek. Évekig az volt, hogy ez csak elektromos autó.
Hát így is vezetik, hogy 500E.
Pontosan. És akkor most beletesznek valami, egy literes valamit.
Én örülök, mert baromira tetszik az új kasznia és az 500-asnak, szóval azt nagyon jól továbbíték azt a vonalat.
Én is örülök neki, közben meg fura, meg egyébként egy jól fogyó modell, főleg nyugat-európai piacokon.
Azért itthon is
Magyarországon is sokat látni, bár nem úgy teljesít, mint ahogy várták. Szóval, hogy azért egy olyan kérdésben nem fölvet, hogyha lesz belőle benzines változat, akkor vajon abalt változat is lesz majd belőle?
Miért ne lenne?
Mármint abalt benzines változat, érted?
Ja, nem.
Mert ugye elektromos 500-asból már van elektromos abalt, viszont sajnos nem olyan nagy sikerrel, mint azt várták. Tehát tök érdekes, hogy akkor majd... Szerintem se.
Gondolom, de hát... Na.
Viszont ez tökéletesen jelzi azt, hogy ez az elektromos átállás nem olyan ütemben harag a Stellantisnál sem, meg úgy globál sem, ahogy ezt szerették volna.
Viszont akkor... Gratulálok az autóhoz, Zsolt, és balesetmentes kilométereket és szervizmentességet kívánok a kis 1.4 turbónak. Na de, te tudod, hogy mi az összefüggés a Fiat 500-as és a Milano között?
Mire gondolsz?
Hát a két autót összeköti valami.
Az elektromos 500-as, meg a Milánót?
Nem, a régi 500-ast, meg a Milánót.
Nem. Mi?
Hát nem, pedig beszéltünk már erről többször.
Mire gondolsz?
Ja, mind a kettőt Tihiben gyártják.
Ja, igen.
Tehát a 500-as gyártósorok azok le, Milano gyártósor föl.
Szerinted van egyébként összefüggés? Hogy azért is többek között azért is állították le a gyártását az 500-asnak?
Most mondanám, hogy van, de ezt nem azért mondom, mert tudom, hanem azért, mert sejtem.
Alapvetően nyilván a fő ok az, hogy már nem tudták beletenni azokat az unió által megkövetelt pont amiről beszéltem, ami az avatban egyáltalán nincsen, igen, azok a biztonság technikai berendezések, amik mostantól megkötelezőek egyre inkább. Többek között valószínűleg ez olyan nagy fejlesztési költséget emésztett volna fel, hogy egy 20 éves konstrukcióban már nem akarták belerakni, de egyébként lehet, hogy kellett a hely többek között a Milánónak
is. Hát ugye Tihiben, vagy ahogy a kedves lengyelek mondják, azt hiszem üve mondják. Legalábbis amikor Krakóban voltam, akkor így hallgatóztam, meg kérdeztem ott helyeket, hogy ez mi? Tühi! Oké, mindegy.
És többek között már emiatt kapta az ívet rendesen egyébként a Milánó, hogy ez az első Alfa Romeo, amit külföldön fognak gyártani.
Ja, igen, és aztán, na, akkor térjünk rá a Milánóra, mert szerintem nem azért jöttünk ma itt össze, hanem azért jöttünk ma itt össze. Ki miért? Mármint, hogy nem a Kimiért, mert Kimi már szerencsére, most már nem azt mondom, hogy jobb sorsát.
Eskü nem ittunk előtte.
Nem, csak kedd délután, vagy kedd este van. Nem, szóval, szerda. Hogy... Tényleg az a szerda van. Na, erről ennyi. Oké. Milánó. Nagyon vártuk, előző este megjelentek már ilyen mindenféle képek arról az autóról, vagy arról a modellről, amit szerintem egyébként itthon is lefényképeztetek, nem egyen, nem ketten.
Köszönjük a képeket ezúton is, nagyon.
Igen, megköszönjük az olasz mindenféle alfás csoportoknak, akik forrásmegrőlés nélkül vették át ezeket a képeket, de rohagyjanak meg a cipőjükben élve, mindegy. Szóval az egy ilyen fehér, egy ilyen, ez a mat, nem is matfehér, hanem ilyen semmilyen fehér színű történet volt, és hát, hogy mondjam, kihívásokkal küzdött az autó azokon a fotókon.
Én kardomba dőltem tegnap este, tehát, hogy...
Egy kicsit én is, de úgy voltam vele, hogy azért nézzük meg, mert azért tényleg ezekben az ilyen semmilyen fehér nem is az, hogy fényezeknek, hanem ilyen tört fehér, vagy a tökünk fehér.
Hát meg az egy ilyen, egy garázsban befotózott meg, valaki nem, így, igen. Hülyeszögből, bénán, közelről, tehát ja. Hogy nyilván nem egy olyan helyzetből, ahonnan te amúgy fotóznál egy autót.
Igen, mindegy. Na, a lényeg, hogy ma délután 5 órakor ugye leleplezték a Milánót. Egyébként nekem baromira tetszett a show. Mostanában már amióta van ez a Stellantis-os történet, azóta azért erre tök jól figyelnek, hogy rövid legyen, tömör legyen, érdekes legyen, tök jól meg van csinálva, szóval, hogy alapvetően a hangulat...
Olyan volt, mint egy divatban mutató.
A hangulat elemében teljesen rendben volt. Függetlenül attól, hogy az autó hogy néz ki meg mi, én az Imperátornak a szövegével kezdeném, mert hogy egyébként, tehát hogy ugye mert nyilván voltak mindenféle ilyen fotók, meg elképzelések, nem tudom, én nyilván nem állt nagyon távol egyébként a végleges autó ezektől.
Nem.
És hát azért már is sejteni lehetett, hogy itt azért megint beindul a Peugeot-zás, meg a nem tudom én. Nyilván mi elmondjuk a véleményüket arról, hogy ez az autó szerintünk, tehát hogy tetszik vagy nem tetszik, erről viszont vitát azért nem akarunk nyitni, mert ízlés kérdése, tehát hogy arról persze lehet beszélgetni, hogy miért lettek ilyenek az arányai, hogy miért mondják azt rá, hogy Peugeot, hogy ezeket a dolgokat, mert nyilván vannak adottságok. De egyébként meg, hogyha belegondoltok abba, hogy milyen peremfeltételek mellett kellett autót csinálni, próbáljuk meg ezek között a keretek között értelmezni ezt a történetet.
Tehát Imperato?
Imperato. Azért kötöttem fel így, mert hogy már előre azért szerintem ők se voltak hülyék, tehát látták azt, hogy itt azért így közeleg egyfajta szarcunami, igen. De hogy az Imperato szerintem, tehát ő tökéletes mintapéldája volt annak, hogy hogyan kell egy ilyen lelkesítő beszédet mondani. De gyakorlatilag azzal kezdte, hogy beüvöltötte a kamerába, hogy I am alive. És hogy I am developing. Mert nem ő, hanem hogy az Alfa Romeo. Hogy igen, fejlesztenek, jönnek az új modellek, ugye megerősítette, hogy akkor jövőre jön az új Stelvio, az STL a Large platformon, egy évvel később a Giulia, szintén az STL a Large platformon, illetve az Alfa Romeo lesz a Stellantis 14 márkája közül az első, amelyik az STL a Brain nevű egy ilyen AI támogatott platformot használja majd a fedélzeti rendszerekre. Ennek most röviden tömören az a lényege, hogy külön választják a hardware-t a szoftvertől, és nem az lesz, mint ami eddig volt, hogy meg kell várni a különböző hardveres fejlesztéseket azért, hogy egy jobb szoftvert, mondjuk egy nagyobb, jobb Uconnect-et tudjanak beletenni, a kettő szeparálódik egymástól, és folyamatosan over the air, tehát felhőből tud frissíteni mindent az autó. Ezt az Alfa Romeo fogja a Stellantis márkák közül elsőként megkapni. Egyébként nem is nagyon akarunk a fedélzeti rendszerekkel szerintem túlzottan sokat foglalkozni, mert teljesen, egyébként halleluja, ők sem azzal vittek el rengeteg időt, hogy akkor felsorolják, hogy ilyen vezetés támogató, olyan idén, nem tudom, mint...
De egyébként, bocs, hogy szabadba vágok.
Semmi, befejeztem.
Vicces, hogy ezt mondod, de hogy az elmúlt években a legnagyobb kritikát az Alfának a fedélzeti rendszere kapta. Hát lássátok meg, hogy többek között a Giuliának az egyik sikertelenségét ezzel magyarázták, hogy mennyire le volt maradva az a fedélzet. Hát mi is a legelső tesztünk, mert röhögtünk rajta, hogy a valaki is tekerentyűvel kellett egyenként beírni a betűket, amikor a navigációt
akartak. Igen, nem volt tapipad.
Igen, nem volt tapipad. Aztán lett tapipad, az se tetszett. Tehát, hogy most meg itt van, meg, nem az, hogy megfolytották, de hogy hatalmas egy hangsúlyt helyeztek rá.
Igen.
És most mi meg azt mondjuk, hogy nem akarunk vele foglalkozni, de nyilván más okok miatt nem akarunk. Csak hogy utolérte magát ebben az Alfa, sőt.
Haj, persze.
Tehát ezt is vegyük észre, hogy...
De ezt nem a Tonáléval.
A Tonáléval egyébként marha jó a menüje, az, hogy ott elrontották, hogy nem építették be a műszerfalba a tabletet, az egyetlen hibája, ja. Kb. De tök jó az a menü.
Igen.
Meg vezeték nélkül telefontükrözés, aztán jól van, tehát ennél több nem is kell.
Igen. Még egy gondolat erejéig, bocsánat, az intottam, az a telefonomat a puskáznom kell, mert nem emlékszem mindenre. Szóval, hogy még az Imperátornak a szövegére visszatérve, ugye még a Milánóval kapcsolatban ugye már gyakorlatilag holnaptól rendelhető, vagy holnaptól?
Mától,
hát nem tudom, mikor teszed ki ezt a videót, mondjuk azt, hogy csütörtöktől, ja, tehát igen. Mondjuk április 12-11-től, a legkésőbb 12-től rendelhető Európa legtöbb országába, és fél éven belül 28 országban lesz elérhető az autó, és vissza akarnak vele, ez zseniális volt ez a mondat, vissza akarnak vele menni Japánba, Ausztráliába, Mexikóba, és így mondta, hogy emberek, akik ott éltek, fizetni akartok, az ajtóm nyitva áll. Ha van pénzetek, gyertek.
Egyébként jól fejeződnek, de hát ezt de már sokszor megjegyeztük.
Azt mondanám rá, nem akarom erre azt mondani, hogy pojáca, mert nem.
Nem.
De hogy egy ilyen one-man show-t azt mindig le tud nyomni ezzel a francia-angol akcentusával, de közben beszél egy kicsit olaszul is, hogy szerintem egy hatalmas figura a Chávez. És hát azért lássuk be, igazából amióta őt odarakták az Alfa Romeo élére, egy, ott van, ami azért az Alfánál eléggé nagy, hogy mondjam,
ritkaság ennyi éven, igen, keresztül valaki kihúzza.
Meg hát jönnek az eredmények.
Nyereséges lett az Alfa Romeo, de hát ezt már ezerszer elmondtuk.
Igen. Ja, úgyhogy ennyi.
Figyelj, legalábbis. Ugorjunk a mély vízbe.
Mert eddig kerülgettük.
Kerülgettük. Amikor kigördült az autó, én már azt éreztem, hogy mégse olyan gáz, és igen, amikor a legelső képet kirakták róla, akkor meg azt mondtam, hogy jó, nem az, hogy meg vagyok véve, mert nem vagyok, mert elég komoly fenntartásaim vannak, de hogy nem lett ez olyan rossz, mint amennyire féltünk tőle. És most ez ilyen hülyén hangzik, mert... És azt is hozzátenném, hogy az biztos, hogy ez az utóbbi 20 évnek a legmegosztóbb Alfa Romeo-ja.
Szinte biztos.
De ugyanakkor mindenkit emlékeztetnék arra, hogy mi volt a Tonalinál, mi volt a Stelvionál, mi volt a Giuliánál, és menjünk így szépen sorba.
És vagy pláne a Mitónál, mi volt a Mitónál, igen.
Vagy a GT-nél. Én emlékszem, amikor 2004-ben megjelent a GT, és ja, úgy fikázta mindenki, hogy néz ki ez a hátsó lámpa, hogy lehet ilyet tervezni. Tehát, hogy azért az internet ezt az elmúlt években nagyon durván felerősítette, és az is hozzátartozik, hogy igen, megint egy SUV, ami egyébként nem SUV, hanem egy crossover, azért ezt is tegyük már végre helyre, hogy ez nem SUV, ez az autó, bármennyire is divat annak nevezni, és nem védeni akarom, csak hogy ha már valamit fikázunk, akkor helyezzük már el a helyén.
Észre fikázunk.
Igen, észre fikázunk, ez jó. Tehát, hogy nagyon nehéz előjelekkel indult ez az autó, tény. Igen. Mert amikor már bejelentették, hogy a következő is egy crossover lesz, akkor már mindenki SUV-zta, és ez úgy ráégett. Az is ráégett, hogy Peugeot. És ez, igen, meg azért égett rá, mert Stellantis, de itt meg pont erről is beszélgettünk itt a Teddyvel, amiről elkezdtük az adást, hogy amikor én a 145-ösömet vettem, akkor egy tipót vettem 2001-ben.
Betó.
Akkor ezért miért nem tudták ennyire kritizálni az autógyárakat?
A Mikonnál is nem jutottak el odáig, hogy de csesz meg, ez egy grande punto.
Igen.
Mert mindenki le volt azon akadva, hogy jaj, maci fej, meg de izé, meg csoké, kis fagyatékos, meg nem tudom. Szóval, hogy na, ebben élünk 20 éve, csak nem veszük észre, vagy nem tudom.
Igen, tehát, hogy globalizálódott nagyon durván az autóipar. Az egy más kérdés, hogy ez jót tett neki, vagy sem.
Ezt hagyjuk, erről nem érdemes vitatkozni, mert ez van.
Meg azt is tegyük hozzá, hogy azért most már marha nehéz újat tervezni. Sőt, 33 Stradale, hát amikor megjelent, én odáig voltam meg vissza, és akkor olvasom a kommenteket, hogy hát ez egy Maserati, hát hogy ez ne, hogy milyen az első lámpája, hogy semmi köze az eredetihez. Tehát, hogy gyakorlatilag mint mindenben, mint a filmekben, mint a zenében, az összes többiben, az internet a negatív kommenteket nagyon durván felerősítette. És nem azt mondom, hogy nincsen alapja. Tehát, hogy nyilván most nem azt akarom mondani, hogy hülyék vagytok mind, akik azt mondjátok, hogy nem szép a Milano. Nem ezt akarom mondani.
Nem erről van szó.
Csak hogy tényleg egy olyan ellenszélben kellett megcsinálniuk ezt az autót, ami már nem kedvezett a dolognak. És egyébként meg jól néz ez ki, basszus. Tehát, hogy oké, okay, mellé tehetitek a Megánnak a fotóját szemből, de basszus, egyrészt meg várjuk meg, hogy néz ki élőben. Tehát amikor ugyanezt, azért mondtam a Tonalit első példaként erre, mert én nagyon emlékszem, hiszen nem volt régen, visszanézhetitek akár a backstage adásainkat, vagy amikor a helyszínről tudósítottunk, akkor még a szépen megboldogult Genfi autószalomból, hogy miket írtatok, és azóta ez az autó hogy beérett. Tehát, hogy amikor most látom a fórumokból, hogy valaki vesz egy Tonalét, akkor ott mennek a kommentek, hogy fú, de szép, de jó neked. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, amivel most az Alfának szembesülnie kellett. És igen, van egy olyan szög, ahonnan rámondhatod, hogy Avenger oldalról, vagy rámondhatod, hogy nem tudom, Peugeot 3008. Igen, ugyanarra a platformra készült, ez egy platformautó.
Nagyon sok megoldásában.
Nagyon sok
mint
megoldásában.
Tehát, hogy bocsánat, a 348-as Ferrari-t se fikázzák azért, mert a Fiat Temprának a légbeömlője van benne.
Na látod, és egyébként meg most, ha már légbeömlő, nézd már meg ennek az Alfának a légbeömlőjét.
Nem menjünk ennyire előre,
Zsolti. Oké, okay, csak ha Giulianban lenne ilyen légbeömlő, hát úgy örülnék neki, mint majom a farkának, basszus. Na mindegy, ez igen. Csak egy apró részlet.
Az a kemény, hogy egyébként, tehát hogy ebből a szokból, ami ezt mondta Zsolti kiteszi, de ezzel jelent meg nagyjából a legtöbb igen. Közösségi oldalon, hogyha ebben most így belemész, akkor ilyen apró, pici játékokat már úgy fel tudsz rajta fedezni most az, hogy három osztatú a lámpa, mint ahogy az RZ-nél, RZ-nél.
Hát vagy most már tök mindegy, bármelyik Alfa,
hogy egyébként van egy ilyen fekete, nem tudom, keret, vagy mit tudom én, vagy ott van benne ugye a ledes lámpa, meg mit tudom én, Zakson. Gyakorlatilag az összes mai modern autón ez megy. Tehát, hogy most oké, lehet azt mondani, hogy jaj, de hogy az Alfa mindig a stílusban előrébb járt, meg nem tudom én. Nem lehet mindig előrébb járni, egy-kettő meg én ebben azért nem hiszek, mert nem előbbrébb kell járni, hanem tartósat kell, már hogy formát elvileg tartósat kell szerintem tervezni. De hogy nem mindegy, a másik, nyilván a Scudetto az, ami nagyon sok mindenki ki volt akadva, ugye ezen a Scudettóban bele van rakva gyakorlatilag a kígyó, a kereszt meg a kígyó. Nekem ez a megoldás kevésbé tetszik, ellenben a másik, ami egy ilyen mélysejtcellás tudsz, és az a régi Alfa Romeo kaligráfiával így séjjen bele van írva, hogy Alfa Romeo, gyakorlatilag a háború előtti Alfa Romeo-kat idézi. Szerintem tök jó az a megoldás, nincsen ezzel semmi baj, most az, hogy, és erről beszélgettünk a Zsoltival szintén előtte, de hogy remélem, hogy ez majd nektek is lesz pár kereset vagy keresetlen szavatok, de hogy én azt érzem, hogy azért is kapott most ennyi negatív kritikát az internet népétől ez az autó, mert hogy a Scudettohoz megint hozzányúltak, és én azt vélem felfedezni, hogy ez hasonló egy ilyen dizájnváltás, vagy inkább, volt erre egy jó szavam,
paradigma. Formanyel, vagy paradigma.
ez egy hasonló paradigmaváltás, mint amit mondjuk az új Giulietta-val, mint hogy a Giulietta Nuova-val, tehát ami a 70-es évek végén volt Giulietta, a 75-ös, a 33-as, a 155-ös, de ezeknek ugye mind kisebb volt a Scudettója, és műanyag volt a Scudettója szemben ugye az előd modellekkel, meg az Arna, meg a Sud, meg a nem tudom én. Szóval, hogy itt most szerintem lehet, hogy ez okozza a nagy problémát, okay. Mert hozzá vagyunk szokva azt, hogy a 156-os óta, 1998 óta nagyon hangsúlyos a Scudetto, és ugye abban a mostani autóipari ilyen, nem is tudom, levesben, amikor már nem tudnak elég egyedi autót gyártani, az Alfának még mindig megvolt az unikalitása, és szerintem most is megvan, hogy ha leveszed, tehát hogy ott volt rajta a Scudetto, az egyből elárulta, hogy egy Alfa Romeo-ról van szó, és én azt feltételezem, hogy ebben a formanyelvben ezt látják sérülni. Összességében. Igen. De úgyhogy meg belenézel, vannak benne tök jó pici faszak is megoldások.
De akkor két dolgot mondanék, és nem akarok elveszni a részletekben, de lehet, hogy elfogunk, meg kicsit hosszabb lesz ez az adás, mint ahogy szokott. Ha kisétálsz Alpha City-ben a parkolóban, ahol rengeteg évjáratú és típusú autó van, szerintem előbb-utóbb belebotlasz egy olyan Scudettóba, ami így van átalakítva. Uh-huh. Amivel vagy csak rá van festve, vagy le van véve az embléma. Tehát, hogy egy kicsit én ezt egy ilyen tuningos reflektálásnak is érzem. Mert
cica tuning!
Kicsit cica tuning, igen, jó értelembe véve,
igen.
Hogy ezt így is lehet. Tehát nekem ez egyáltalán nem fáj. A lámpa elrendezés az egy kicsit jobban, meg ez a C betű, ez ami talán nekem a legnegatívabb, de amúgy meg szemből meg igenis morci ez az autó.
Abszolút.
Igen, az egy nagy kérdés, hogy miért nem folytatták a Tonale forma nyelvét, csak kisebben. Itt meg most megint lehet, hogy csapongunk. Itt jön be az a kérdés, hogy ezt az autót nem most látják emberek először. Tehát, hogy ezt valószínűleg nagyon-nagyon nagy bázison tesztelték.
Biztos, hogy voltak fókuszcsoportok.
Nem hiszem azt, hogy ez egy hibás döntés volt kihozni. Tehát erre biztos, hogy nagyon sok ember azt mondta, hogy ez az autó fogyni fog. Mármint, hogy jól fog fogyni, igen, a piacokon.
Meg egyébként, bocsánat, de a Tonale forma tervet azért itt a lökherító alsó részén megtalálod. Szóval, egyébként, hogy azért ez nem. Meg oké, meg igen. Középen van lent a rendszámtábla. Zákson.
Ja, az is egy ilyen kritika volt. Igen, ez nekem is fura, de hát nem olyan régen voltak még ilyen alfák, ahol középen volt a rendszámtábla. Eddig meg nagyon sok olyan kommentet láttam nem alfás fórumokban, akik pont ezt vetették fel az alfának, hogy néz már ki, meg mennyire az OCD-sek mennyire zavarta őket, hogy az egyik oldalt van. Tehát, hogy higgyétek el, hogy voltak olyan emberek, akik azért nem vették meg mondjuk a Stelviót, mert oldalt volt rajta a rendszámtábla. Tehát, hogy mert valakit zavart.
Tehát, hogy... Érted, 5 milliárd embernek, vagy 5 milliárd? Már 8, de hogy nem is azt mondom, tehát ennyi embernek az igényét egyszerűen nem tudod kiszolgálni. Mm. Nem is kell. Én azt mondom, hogy várni kell szerintem ezzel, és majd aztán az idő, meg amikor majd az internet népe elcsitul, és amikor majd elkezdik venni az autót,
amikor majd az utcaképben megjelenik,
akkor majd meg kell nézni, hogy mi a hatás. Nem mondom, hogy ez csak pozitív lesz. Most persze. Is látok ebben is negatívumot, mint ahogy mindenben. Hát pont te mondtad, hogy amikor az új Giulia kijött, akkor mindenki az BMW-vel rakta össze, igen, hogy hát ez egy BMW csesz ki.
Kapott érte rendesen.
Igen.
Nem győztük megvédeni, meg nem győztétek megvédeni. Aztán mindenki azt mondja rá, hogy egy klasszikus alfává vált már most. Valamit még ezzel kapcsolatban akartam mondani, de mindegy, majd eszembe jut.
Jó, addig még a pici részletekre egyébként még azért annyira kitérnék, hogy ha megnézitek a piros, ami egy Veloce felszereltség az oldalát, egyrészt nekem baromira tetszik, hogy a felnin egy ág piros. Mármint, hogy a karosszéria színű piros, szerintem tök jó.
Figyelj, felnivel megint oda tették magukat. Igen, ugye két felnit láthattunk most a képeken, a kék, igen, autón, meg a piroson, a kéken egy ilyen hármas elrendezésű, ez meg egy ilyen négyes elrendezésű. Hát majd meglátom, amikor ezeket először fölteszik egy Giuliettára, és akkor mindenki mondja, hát ez a Milánónak a felnie, és aztán lehet, hogy nem, mert nem tudom hány csavaros, tök mindegy. de hogy majd lesz belőle replika, Felnyiben megint ott voltak az olaszok.
Igen, igen. És hát azt ugye hangsúlyozták a formatervezők a bemutatón is, hogy nincsen rajta egy egyenes, nem is vonal, mert vonal van rajta egyenes, de hogy nincs egy olyan kasztingfelület, ami egy ilyen unalmas, egy homogén valami lenne, hanem hogy mindenhol van egy kis vonal, egy kis játék, egy kis nem tudom én. Ugye újra van rajta karosszériában a C-oszlopban rejtett kilincs. Hátsó kilincs.
Na, hát ez ugye én a Tonálénál emlékeztek, ezt én nagyon-nagyon hiányoltam. Végre visszatették, és nem csak én, hanem az alfások sokasága ezen ki volt, hogy miért nem olyan volt a Tonale, mint a koncepcióautó. Tessék, itt el van rejtve a kilincs, és akkor elmegyünk mellette. Tehát, hogy igen.
A Zsoltival kettőnk között a kvázi legmegosztóbb rész, a hátsó, rész, nekem baromira tetszik azzal együtt, hogy egyébként ez a piros? De hülye vagy tudik, hogy ez a fekete betét, már színvak is vagyok anyukám. Szóval, hogy ez a fekete betét nekem, amikor legerőször megláttam, nyilván még akkor nem ez a formája volt, meg ízni meg azok, hogy ilyen renderek voltak, de hogy a Suzuki S-Cross-nak a hátsó lámpa is ilyen fekete betétes, de hogy ha most erre ránézel, viszont ez nagyon nem az. Nekem baromira tetszik, hogy középre tették az Alfa Romeo feliratot, meg ez a lámpa elrendezés szerintem tök oké. Alfás? Nem. Baszott jól néz ki? Igen. Legalábbis szerintem.
Azt mondják rá, hogy 3008-as Peugeot, mert ugye ott is egy ilyen fekete csíkban vannak benne a lámpák.
Jó, de hát
könnyen... De hát nem így vannak a lámpák. Tehát, hogy azért lehet hasonlítani a Peugeothoz, az arányai tényleg hasonlóak, de nem így néz ki a 3008-as Peugeot. Kérem. Tehát, hogy...
Kérem!
Alapvetően nekem kevésbé tetszik a feneke, mint az eleje, de nagyon-nagyon szeretném élőben látni. Tehát, hogy... Lehet, hogy aztán ez működni fog, most nem tudom szebben mondani. Lehet, hogy a élőben ez annyira jól mutat, hogy meg fogjuk érteni. És ezt azért hangsúlyozom, mert most könnyű azt mondani 8 kép alapján, hogy nem tetszik. És a Tonálénál ugyanez volt, ezt most el fogom mondani sokszor, mert tényleg ez volt. Tehát emlékezzetek vissza, akár a saját kommenteitekre, hogy miket írtatok annó a Tonaléra.
Most pont ez a kép, most azért mutatom neked, mert tudod, hogy melyiket kell betenni.
Igen.
Ezzel így tök jól látszódik, hogy mintha egy ilyen szárny lenne maga a hátsó lámpa.
Igen, tehát, és hogy... ezt ugye el is mondták, hogy ez a wing, vagy nem tudom minek nevezték, ez gyakorlatilag a leszorító erőt is generál az autónál. Tehát, hogy igenis van haszna.
Meg hát nézd meg a vonal, ahogy a hátsó ajtónál följön, és aztán a csomagtér ajtónál meg le, és egy ilyen fordított ötszög gyakorlatilag a hátsó ablak, mellette ott a kilincs mellett az Alfa Romeo jel, ami oda bevarak, azt mondja, hogy egy üvegfelületemből bele van gravírozva, szerintem.
Igen, az nagyon jól néz ki ez a részlet a céloszlopon.
Igen, szóval hogy vannak benne szerintem tényleg ilyen, meg a beltérben, ha már itt tartunk, ugye az a levegőbeömlő, ami a négy levelű lóherént mintázza, a hátsó, úristen, nem szabad Zsolti hétközben backstage-et fölvenni, mert össze-vissza jár a pofán. Szóval az ülés, hogy egyben van a fejtámlával,
hát
az a Scudetto középen, milyen hat jól néz már ki?
Az üléseket azonnal kérem. Tehát, hogy azt tegyük be a Giuliába. Valamilyen farok, truncated tail, ezt aztán fordítsd le.
Hát, oké. Csomagtartósított farok, mit szólsz hozzá. Meg ha már a beltérnél tartunk, ugye itt is...
Csonkafarok. Csonkafarok.
Csonkafarok, jó. Le van csapva.
Igen.
Te gyakorlatilag egy csapott hátú.
Egy csapott hátú crossover, igen.
Igen. Szintén a beltérben ugye ezt már ugye valamelyik korábbi adásban felhoztuk, hogy azon már látszott azokon a tervezőkon, vagy valami ilyesmin, hogy ugye be van forgatva megint a sofőr felé a műszerfal, hogy be van integrálva a tapipad. Most igen, Stellantis-os a menetváltó. És akkor mi van? Tehát, hogy miért a 145-ös Alfádban nem Fiat Tipo volt a bajusz kapcsoló? De.
Igen, ezek a nehéz... Jó, akkor most átugrottunk a beltérre.
Yeah.
Nekem az nagyon tetszik, de ezt már elmondtuk az a tervrajzok alapján is, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy az, hogy feléd van fordítva a kijelző, és el van rejtve ugyanúgy a műszerfalban, mint a Giuliában és a Stelvioban, ez szerintem zseniális, és És emellett ne menjünk el, mert és vannak fizikai gombok, nem csak egy kijelző van.
Új, megtartották a Canon kiállét.
Meg.
Ami most, igen, a kormány, meg a kormány, kormányon lévő kis gombok is máson jöttek, de hát most...
Az inkább egy Jeep, Jeep Avenger-t idézi nekem a kormány. Egyébként, ha már valamit kritizálunk, akkor az, hogy eltűnt a kormányról az indító gomb. Nekem ez mondjuk fáj, és középre került, nem is oda került, mint a platformtársainál. Mert mondjuk a,
a
600-ben a kormány mögött van, mint ahogy általában megszokhattuk, meg talán az Avengerben is ott van. Tehát azért játszottak itt a dolgokkal. Igen, a módválasztó, gondolom itt a sportmódot, meg az Eco-t, meg ezeket választod, az ugyanolyan, mint a Peugeot-ban. Ez tény. És?
Belőle lesz kétkerekes, illetve lesz Q4, és a Q4, ebben egyébként még én vitatkozom magammal, mert még nem teljesen egyértelmű a történet, de hogy a sajtótájékoztató nagyon, nem is a sajtótájékoztató, de az egy bemutató volt abban, azt hangsúlyozták, hogy a Veloce verzióban abban egy torsen diffi lesz hátul, egy önzáró mechanikus differenciálmű, ami most nekem, velem azt mondatja, hogy ez egy, mert hogy azt is hozzátették, hogy ez egy kapcsolt összkerékhajtás, és nem állandó, de hogy akkor meg miért hívják Q4-nek, amikor a Q4 az általában állandó összkerék meghajtásra utalt az Alfánál.
Nem, hiszen a Giulia, vagy a Stelvionnál is, meg a Giulian is Q4 jelzés van, de ugye
de az alapból, egy állandó összkerék
nem, hajtás, alapból nem? Hátulhajt mind a kettő, és akkor kapcsolja
be az... A torque-vektorinkkal viszi előre.
Igen.
Jó, akkor itt van a történet. És akkor ugye ebben is különbözik az Avenger-től, mert az Avengerben, ha jól emlékszem, akkor ott két elektromotor van, egy hajtja az első tengelyeket, egy meg a hátsó, tehát hogy a Jeepnél a 4X-el meghajtásnak ez a lényege.
Igen, de azért kevered, bocsánat, hogy kijavítalak, mert az Avengerből még csak most fog megjelenni a 240 lóerős csúcsváltozat, mármint az elektromos. Jelenleg abból egy, ha jól nem hiszem, egy 160 lóerő körüli első kerékhajtásos elektromos változat van csak. Amivel te kevered, az a 4X-el hajtás, ugye az egy plug-in hibrid hajtás. És ott külön hajtja az elektromos motor a hátsó tengelyt, a benzinmotor
az,
az
első tengelyt. Az elsőt, igen.
De hogy most erre én rácsatlakozzak, talán a utolsó adásban mondtam szintén ezt, hogy ha nem egy csúcsváltozatot mutatnak be belőle, akkor én csalódott leszek.
És nem lettél csalódott.
És én emiatt vagyok most nagyon-nagyon lelkes, és most tegyük félre azt, hogy mit érzünk az elektromos autók iránt, de az, hogy ebből lesz egy 240 lóerős összkerekes autó, gondolom, egyébként gyorsulásról nem beszéltek, de gondolom brutális gyorsulással, ilyen tényleg ebben a szegmensben nem nagyon van. Tehát, hogy ez kurva jó.
És ahogy ők is mondták, aztán hát most nyilván ennek utána kell azért járni, nem akarnám én ezt csipőből elhinni, de hogy 200 kilóval könnyebb az átlag BSUV kategóriánál ez az autó.
Ez ugye akkor azt jelenti, hogy nagyjából most ilyen 1,82 tonna körül vannak igen, ezek az elektromos autók.
Ez másfél tonna ez az autó. 1500 valamennyit írtak, hogy ez melyik verzióra nem tudom, mert ugye nagyon le lesz streamlinosítva a kínálat abból a szempontból, hogy lesz hibrid, meg lesz elektromos, meg az elektromos Q4.
Igen.
Azon meglepődtem, hogy mennyire kevés színváltozatban lesz elérhető. Tehát
hát ez az eleje. Ez mindig ilyen, a gyártás elején...
Hát igen, de azért most itt lesz egy fehér, lesz egy fekete, lesz egy piros,
kék.
Lesz egy kék, meg még talán egy ötödik, de hogy, az, hogy semmi olyan... Most nem azt mondom érted, hogy egy Jallaokra, de egyébként megnézném Jallaokrában ezt az autót.
Majd valószínűleg a Photoshop buszárok hamarosan föl is pakolják ezeket.
Remélhetőleg igen. Vagy egy, mondjuk a Misano kiket, mert kicsit unom egyébként. Nagyon szép az a szín, de hogy most már valami másfajta kéket
kitalálhatnának rá. Hát ez a kék, amit a képeken szerepel, ugye pont ezt beszélgettük, hogy ez már nem Misano kék, igen. Hanem ez egy kicsit ilyen türkizesebb árnyalat. Bocsánat, hogy csapongunk, még visszatérnek itt a hibrid változatára. Itt abszolút bejöttek egyébként az elképzelések, és ez abból is következik, hogy platformautó. Tehát ez egy 1,2 literes, 3 hengeres belső égésű motor, ami ugye egy mild hybrid megoldással lesz 136 lóerős, ha jól emlékszem. De az az érdekes, hogy ebből is lesz összkerékhajtás.
Meg arra leszek nagyon kíváncsi, ezt az Imperator nagyon hangsúlyozta, meg mindenki, hogy vezetési élmény, mert hogy most az az új igen. Norma, a fiatalok körében, ezek szerint mi már nem vagyunk a fiatalok köré, vagy közé sorolhatók, hogy eddig ugye az volt, hogy akkor követjük az influencereket, meg nem tudom én, és most meg a saját élményei megosztása az, ami most így nagyon elkezdett rendként menni. Wow, na, ki gondolta volna.
Mindenki influencer mindegy. Lesz.
Igen, de hogy, és akkor erre felfűzve mondták azt, hogy oké, akkor, hogy ez azért vezetésén mindben baromira ott lesz, és az Imparato a maga kis stílusában, meg vehemenciájával közölte, hogy jó, júliusban track day van Balokkóban, lehet jönni, aztán csapassátok, és higgyétek el, hogy nagyon jó lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá tényleg, hogy nem csak az elektromos hajtás, hanem a hibrid hajtással is milyen vezetési élményt fog nyújtani az autó, és itt most vezetési élmény alatt nem a fedélzeti rendszereket értem, hanem váltó, hát váltó, már amennyire ugye elektromotornál beszéltünk váltóra, futómű, kormányáttétel, az egész, hogy hogyan közvetíti a jeleket az autó, szóval hogy ezzel még kivárni.
Figyelj, itt megint a tonálére tudom visszakötni, hogy amikor megjelent a 130 lovas alapváltozat, ott ugye én ezt tartottam mindig nagy hibának, hogy nem fordítva, nem a csúcsmodellel kezdtek. Én ismerek olyan Giulia Q tulajdonost, aki második autónak a 130 lovas tonáját használja és imádja. És ez most nem kamu, tehát hogy pont a hétvégi vezetéstechnikai tréningen beszélgettem vele, hogyha nézed az adást, akkor hello. Azt mondta, hogy imád vele kanyarodni, nagyon szereti vezetni, oké, bele kell váltogatni, hogy jobban pörögjön ez a motor, de itt megint hoznám a 120 lovas Giuliettákat, hogy azokkal is milyen jókat lehetett autózni, pedig csak 120 lovas. Tehát, hogy én el tudom erről az autóról képzelni, az alap 136 lovas változatról is, hogy marha jó lesz vele közlekedni. És amikor mindig is beszélgettünk az Alfa jövőjéről, majd amikor hosszú távon már minden autó egyforma lesz, és pont ezt mondtuk el, hogy ezekben tudunk különbözni, hogy sportos, hogy jó vezetni, hogy jó a kormányáttétel, stb. És ha ebben jó lesz a Milano, már pedig most miért ne higgyek az Imperátornak, eddig nem nagyon vágott át, akkor ha legalább olyan jó lesz vele menni, mint a Tonaléval, és már pedig ez egy kisebb autó, ezt ne felejtsük el, ez egy sokkal kisebb autó, és ezért is szoktam beírni így csomó embernél kommentbe, mert látom, hogy az Alfa csoportokban nem tudják hova tenni, hogy ez egy mekkora autó, és így kérdezik, hogy ez akkora, mint a Tonale, vagy nagyobb? Nem. Nézzetek meg egy 600-as, menjetek be egy szalomba, egy Fiat 600-as, vagy egy Avenger-t, nézzetek meg, milyen magas, egyébként másfél méter magas ez az autó, tehát nem magas.
Nem magas.
Nyilván nem azt mondom, hogy ez egy Giulietta méret.
Pedig az Imperátor nagyon ezt mondogatta, hogy mítósok, Giuliettások, itt van az új.
Igen, de közben
meg... Remélem, nem olvasott kommenteket.
Tehát, hogy ez nem egy nagy autó, és oké, egy crossover, nem egy hagyományos hot hatch autó, de most, ha kinéztek az utcára, a modern autók ilyenek, és megint behoznám ide a Lancia Y-t, ami szerintünk egy tökéletesen sikerült kis autó, és még mindig azt olvasom róla, hogy ez egy Peugeot. Tehát, hogy ne haragudjatok, de ezzel engem nem fogtok tudni meggyőzni, tehát hogy ezt nem tudjátok majd nekem kritikaként mondani, hogy ez a Milano, ez egy Peugeot. Az tény, és ezt akartam mondani még jó hosszú percekkel ezelőtt, amikor elfelejtettem,
na, végre.
Hogy ez az autó nem a Teddynek készül, nem a Halesznek készül, valószínűleg a nézőink többségének
szintén nem,
hogy nem mi vagyunk ős alfások a célközönség, hogy tényleg valahogy azt próbáljátok meg elképzelni, hogy az Alfának olyan kocsikat kell gyártani, ami igenis, annak ellenére, hogy prémium modell, sokkal nagyobb tömegeket vonz, mint eddig, vagy vonzon, mint eddig. Ez a cél, hiszen ebből lesz pénz, és ezt az Imperátor nagyon sokszor elmondta, hogy ezek a Tonale is, meg a Milano is azért kell, hogy legyen profit, hogy tudjanak fejleszteni. És látjátok, a Tonale sikere kellett ahhoz, hogy megalapozza, hogy most már tudjunk arról beszélni, hogy jövőre jön az új Giulia, pontosabban a Stelvio, és aztán meg a Giulia. Ezek mind összefüggnek, és lehet, hogy ti nem fogjátok megvenni a Milánót, vagy nem vettétek meg a Tonálét, de azt is látni kell, hogy Tonáléból több fogyott tavaly, mint amennyi összesen Giuliából, meg Stelvioból. Tehát ezeket a tényeket tegyétek egymás mögé, és akkor utána lehet Peugeot-zni, majd nézzük meg két év múlva ezt az autót, hogy fogy, hogyha szarul fogy, akkor én ezeket vissza fogom szívni, ezeket a gondolatokat.
Akkor sem kell visszaszívni ezeket a gondolatokat. Én azt gondolom, hogy itt most és erről beszélgetünk itt Szőrmentén a Zsoltival, de hogy én azt érzem, hogy itt azoknak az embereknek, akiknek problémájuk van ezzel az autóval, mert Peugeot-zzák, mert nem tetszik nekik, azt, hogy nem tetszik egy dolog. De hogy a Peugeot-zás. Hogy most bocsánat, hogy ezen kattogunk, de hogy a 90-es évek közepe óta platform technológia van az autóiparban. Tehát egy, miről beszélünk, kettő meg. Nagyon azt érzem, hogy kicsit ilyen savanyú a szülő történet van, tehát hogy olyan emberektől is elhangozhatnak ezek a kommentek, és akkor nagyon óvatosan fogalmaztam, akik egyébként teljesen jogosan kizárva érzik magukat a jövő autózásából, és miért? Mert nem engedheti meg magának azt, hogy 10-20 millió forintért vegyen egy zsírúj, elektromos vagy mondjuk egy light hibrid, vagy egy plug-in hibrid autót, vagy egyébként sem tetszik neki az az irány, amerre az autóipar megy. Teszem hozzá, nekünk sem tetszik az, amerre az autóipar megy, mert nem. Tehát, hogy ez a full elektrifikálás, ez szerintünk baromira nagy zsákutca, felismerve nyilván azt, hogy magával az autózással, meg a mobilitással, fenntarthatósági szempontok mentén azért nyilván kell kezdeni valamit, mert így nem maradhat, ahogy van. Tehát, hogy ez a negédes állam, hogy majd minden olyan lesz, mint a 90-es években, ezt felejtsük el, meg a 80-asban. De hogy kicsit így ezt érzem, hogy azok az emberek, akik ebből egy kicsit ilyen outsiderek lettek, és ezért egyébként tényleg jogosan érzik magukat egy kicsit ilyen pályaszélén lévőnek, de hogy, és akkor erre egy ilyen adekvát válasz az, hogy na, akkor fikázok. Lehet, hogy én gondolom túl ezt a történetet a már nem tigi füstös, hanem nem tudom én milyen füstös szobámból, meg az agyamból, de érzek benne egy ilyen vonulatot.
Alapvetően ez tökre látszik, amit mondasz, és most nem csak Magyarországról beszélgetünk, mert ahogy beszéltünk, te is nézted az olasz csoportokban a kommenteket, Instagramon nézzetek meg az Alfa Romeo-nak az Instagram oldalát, törököktől kezdve mindenki írogatja, hogy csúnya az autó. Tehát ez egy sokkal globálisabb probléma. Én is nagyon nehezen tudom ezt megfogalmazni, de alapvetően még én mindig azt olvasom nagyon sok alfás fórumban, hogy miért nem gyárt az Alfa Romeo 6 millió forintért mítót. Most egy kicsit leegyszerűsítem, de nagyjából ez a lényege, vagy 7 millióért. És azt is látni kell, hogy nagyon-nagyon sok embernek, köztünk alfásoknak is nincs arra pénze, hogy akár 8 millióért vegyen magának új autót, de egyébként meg 8 millióért nem is kapsz már értékelhető új autót, és amikor megint majd elhelyezzük ennek az autónak az árát a fejünkben, akkor nézzetek meg, hogy mit lehet mostanában kapni 6-7 millió forintért, Dacia Duster-t. Tehát, és ilyenkor nagyon rossz így olvasgatni, hogy hát ez egy Peugeot, ezért nem fogom megvenni. Nem ezért nem fogjátok megvenni, meg nem ezért nem fogjuk megvenni. Nagyon sokan nem engedhetünk meg magunknak ilyen autót, és...
Egyébként, bocsánat, egy fél gondolat, ami kiegészül, mert lehet, hogy félreérthető voltam az előző monológomban, hogy nem azért kommentál valaki ilyen, mert hogy nem tetszik neki az autó, hanem én most a Peugeot-zás meg a platform technológia elleni történetet akartam összehozni azzal, hogy az, hogy valakinek tetszik vagy nem tetszik egy autó, az alapvetően nem ez a véleménye.
Az teljesen szubjektív.
Nem is az, hogy szubjektív, hanem ez a véleménye, független attól, hogy egyébként mit gondol az autóiparról. Uh-huh. Szóval, hogy tehát nem azt mondom, hogy akinek nem tetszik az autó, az most azt érzi, hogy a szőnyeg szélén van, és onnan nincs hozzáférés a jövő technológiájához, vagy nem lehet, mert nem engedheti meg magának, hanem azt mondom, hogy azok az ilyen érvek, hogy mert ez Peugeot, mert ez egy Stellantis, mert ez egy nem tudom, mert ez nem egy Alfa, meg hogy nem tudom hány ilyen komment volt az olaszoknál, és hogy már mióta alfás vagyok, de most már nem leszek, mert szar, meg inkább dőlt volna be az Alfa a picsába.
Jó, de ezt az előző ugyanúgy, ahogy az összes többi érvet mind láttuk már az előző modelleknél.
Persze, hogy láttuk, de ezért mondom azt, hogy ezek az érvek nekem emiatt sem tudnak...
Validak lenni.
Hát, igen, fogalmazom még így is, hogy validak lenni. Mm. Miközben értem, hogy miért írja, meg értem magát, a motivációt, meg a gondolatot mögötte, csak szerintem itt-ott el van hibázva a dolog.
Én most direkt megnyitok tényleg egy alfás csoportot, ahol egyébként pont az Amor és képeket, vagy az Amor által megosztott képeket rakták ki. A Milánó számomra undorító, egy rondább Renault-nak elmegy, a lámpák úgy, ahogy elmennének, eltekintve a francia behatástól, de ez a Scudetto egyenesen szégyen és gyalázat, több mint 110 év tradíció után, elindult lefele, olyan kevés kellett volna, hogy jól nézzen ki. Igen, lehet, hogy neked nem néz ki jól, majd beszélnek a számok. Hát ez pusztulat, nagyon-nagyon sok negatív komment van, és nyilván valószínűleg tényleg azt jelzi, hogy az embereknek nem tetszik, tehát nem akarom félreérteni, én értem, hogy nem tetszik, csak közben meg azt is furcsálom, hogy alfásként nem vesztek észre rajta olyan részleteket, amiből mi most kapásból felsoroltunk 12-t. Tehát, hogy...
És akkor arról nem is beszéltünk, hogy hány dolgot találtam, ami a 33 Stradalinak a forma nyelvével, amiről...
Hát azért, ugye az előző adásban beszéltük Tedivel, hogyha ötöt tud mondani, akkor...
Hármat tudok.
Az már nem kérdés. Na mondja hármat, ami a Stradale ebben az autóban.
Hát ugye a Scudetto-n azért van szerintem a 33 Stradale-ról behatás. Van a Canocchi... Úristen, tényleg ne tartsunk hétközben felvételt. A Canocchi állénak a szélén ott van egy ilyen piros recézés, uh-huh. ami a hátsó lámpának, a 33 Stradale hátsó lámpájának az.
Igen.
Illetve ugye a C-oszlopba berejtve szintén ez a rácsozott Scudetto. Hát nem a Scudetto, ugye maga a Bissone, a kígyó, hogy az is szerintem a 33 Stradale.
Mert ott ugye, meg ugye az ajtókon belül volt.
Nem az ajtókon belül, hanem ott is a Scudetto volt, ez uh-huh. az emlékszel, ilyen 3D rácsos
tényleg,
szerű.
Tényleg.
Ugye egyelőre ezt a hármat találtam, de még
biztos
nem néztem
még.
Át jobban.
Igen, egyébként tényleg jó elveszni ennek az autónak a részleteiben, és tudom, hogy mit fogtok írni, hogy akkor mi itt most behódoltunk, és nekünk tetszik. Összességében én se választanám ezt az autót. De... meg ez ugyanaz, hogy nekem feltétlenül a tonálás sem kellene. De most akkor fordítsuk meg egy kicsit ezt a dolgot, hogyha a cég, ahol dolgoztok, és jó szerencsés cégnél dolgoztok, ahol mondjuk lehet cégautót választani, és akkor majd pakolják elétek a választási lehetőséget, hogy akkor itt van a Peugeot 3008-as, itt van a Volkswagen ID, nem tudom, hanyas, vagy a Milano, akkor melyiket fogjátok választani? Tehát akkor érdekes, akkor már nem lesz csúnya, vagy nem tudom. Tehát,
nem, mert amikor ingyen adják, akkor kell.
Igen. Igen, és higgyétek el, ebből az autóból is lehet majd egy jó flottás autó, reméljük, hogy már nem hiszem Magyarországon, hogy ez megvalósul vala, és hogy bármelyik alfából jó flottás autó lesz, de azért drukkolok neki, de hogy Nyugat-Európában ez simán elő fog fordulni, hogy lesznek olyan cégek, ahol te ilyen autót választasz majd magadnak, és azért nem tudom, én mondjuk oké, én a csúcsváltozatra mentem így rá, mármint hogy feelingben nekem az, ami úgy adja. Hát azért nem biztos, hogy nagyon utálnám magamat, illetve, hogy ezzel kéne megélni az utcán. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy nem alfás, meg nem olyan alfás, mint az eddigiek, de azért az, hogy csúnya, én azt nem tudom rámondani. Tehát, hogy
most tudod,
más, az... meg érdekes, meg... de amikor tényleg a Mito kurva jó példa erre. Bár én amikor
mit
megjelent,
igen,
bár tök érdekes, annó emlékszem, nekünk tetszett az is.
Igen.
Nem most... tudom, gyerekek, tehát hogy ez szubjektív dolgokról beszélgetünk, az tény, hogy felrobbantotta az internetet, nem a jó értelemben.
Figyelj, jobbornak is elkár a cigér, rossznak még jobb. De hogy nem is tudom, mit tett eszembe, hogy ugye mi, meg gyakorlatilag az egész internet népe, a BMW-vel van most úgy, hogy amióta ezeket az irgalmatlan, nagy, ormótlan veséket rakják rá, azóta egy, de még mindig mennek fölfele a BMW eladások, tehát hogy lehet itt fikázódni, meg lehet azt mondani, hogy nem tetszik, persze, nyilván, tehát mindenkinek meg lehet a véleménye, nem is arról van szó, persze. Nekem is vannak dolgok, amik nem tetszenek a Milánon. Én sem venném meg a Milánót, de tehát, hogy azt mondom, most ormotlan vagy nem ormotlan.
De lehet, hogy három év múlva azt fogod mondani, amikor már kipróbáltuk, vezettük, látjuk az utcán.
Egyrészt, másrészt meg tényleg, tehát most lehet, hogy az imperátorik bőrébe kellene bújni, akik most valószínűleg röhögnek a markukba, jó van, ezt gondoljátok, de hát majd a számok minket fognak igazolni.
Legyen így.
Lehet, hogy nem így lesz, uh-huh. lehet, hogy nem így lesz, de ahogy a BMW-nél látjuk, hogy így mindenki rakja azért a láf emojikat a mindenféle BMW-kre, amikinek ekkora rohadt nagyvese van, és tényleg egyébként ormotlanul néz ki, de hát megveszik, mint a cukrot, mint ha muszáj lenne.
Most akkor emlékszem, amikor talán még backstage-ben is foglalkoztunk a 4-es kupé BMW-vel, a hatalmas nagy hód fogaival. Azért most tegyük már hozzá, és halkan jegyzem meg, úgyis be fogjátok írni kommentbe, azért mostanában már ez teljesen jól belesimult az utcaképbe, és nem egy csúnya autó. Nem választanám.
Látok azért párat nyilván útközben, én sem választanám, de hát...
Egyébként meg azért elvétve, de vannak olyan kommentek, akik azt írják, hogy tetszik. Nekem is írtak többen, hogy tetszik nekik. Sőt, valaki azt írta nekem, direkt nem fogom kimondani a nevét, mert ő is küldött nekem olyan üzenetet. Direkt, nagyon vicces volt, az egyik barátom küldött egy hangüzenetet, és mondta, hogy azért, mert ezt nem tudod le screenshotozni, de nekem kurvára tetszik a Milano. Ez volt a tartalma a hangüzenetnek. Tehát, hogy... megosztó. Tény. Sőt, kimondom, hogy a legmegosztóbb Alfa ever. És oké, lehet az Arnát idehozni, de az már rég volt. De mondjuk a mióta mi alfázunk 2000-es évek leges legeleje óta, biztosan, hogy ez a legmegosztóbb Alfa Romeo.
Még a Milanoval, a Mitoval még vetekszik.
Szerintem ez megosztó.
De hát azért nem lehet összehasonlítani, hogy akkor még nem volt ennyire elterjedt az internet.
Igen.
És hogy akkor még nem tudtak becsatornázódni ennyire a vélemények.
Igen, és megint csak ismételni fogom magam, tényleg adjunk neki egy esélyt élőben, mint ahogy a Tonálénak is adni kellett egy esélyt. Sőt, szerintem a legjobb példa erre a Stelvio, hogy mennyien bántották, amikor megjelent az első Alfa Romeo SUV. És azért szerintem nagyon kevesen vagyunk azok, akik azt mondanák, hogy nem kéne. Tehát azért a... Oké, de...
Túl nagy,
de neked nem azért nem kéne, mert csúnya.
Ja,
nem tudom. Tehát,
hogy szép az autó.
És ja igen, és amikor nekem az a kedvencem még, és bocsánat, hogy így tényleg nem ellenetek vagyok, mert nem a kommentelők ellen, csak amikor beírják, hogy a 156-os szebb. De hát miért hasonlítunk össze egy crossover-t egy 156-ossal? A 156-ost hasonlítsd össze a korabeli szedánokkal. A 156-os ne hasonlítsuk össze a Giuliával se, hiába az utódja a Giulia.
Persze.
Oké, az még egy talán egy fokkal jobban lehet összehasonlítani, de egyébként meg nem, hiszen egy egész más formai nyelv már az egész. Viszont még egy dolgot akartam behozni, már pedig azt, hogy vajon a jövőbeli Stelvion és Giulián a Milánónak a formai jegyei meg fognak-e jelenni?
Ezek után?
Ez egy nagy kérdés számomra.
Számomra is, de egyébként nem vagyok róla meggyőződve, de szerintem, most azon gondolom, ez most Conteo lesz. De hogy mi van, ha ezt direkt csinálták meg osztóra? Mi van, hogy érted, mert most felrobbant ettől az internet, hogy pozitív vagy negatív értelemben?
Csak mindegy, a mai világban a negatív komment az ugyanolyan hasznos, mint a pozitív.
Igen. Szóval, hogy bedobtam a kamicsot a vízbe, aztán majd...
Erről írjátok meg a véleményeteket. Nem tudom, nagyon, nagyon nehéz ez az egész kérdés.
Jó, hát nekünk nem nehéz, mert hát most mi nem vagyunk érdekeltek ebben az egészben, hogy ebből sehol, mi csak alfás rajongók vagyunk,
figyelj,
akik elmondjuk a véleményeket.
Nekem ugye már a Milánónak a neve nem tetszett. Tehát már azzal is kihúztak a gyufát.
Hogy ugye igen, de miért?
Hát, hogy a Milánó az a Alfa 75 Milánó. Az a Milánó. És hogy
okay.
Nálam ott húzták ki egy picit a gyufát, hogy nem vitték tovább ezt a Brennero. Ugye az volt a nagyon sokáig a munkaneve ennek az autónak, hogy egy újabb itáliai hágóról nevezik el az autót. Nekem mondjuk a Brennero jobban is tetszett volna. És talán akkor lehet, hogy nem is lett volna egy kicsit kisebb lett volna a felhördülés. Tehát már a névválasztás sem feltétlen jó, mert az ősalfásoknál ezzel nagyon kihúzták a gyufát.
De hát is volt, az ősalfásoknál már igazából ott kihúzták a gyufát, amikor a 155-öst a Tipo platformjára csinálták. Azt mondják a mai napig az ősalfások, hogy a 75-ös volt az utolsó alfa.
Igen. Ezt nektek fiatal nézőknek.
Ja, igen. A boomerek ezen vitatkoztak.
Igen. Nem tudom, nagyon érdekes ez a folyamat, és én egyébként összességében tökre élvezem. Mert végre, és ez még egy adalék, hogy egyrészt végre alfákról beszélgetünk, évente beszélgetünk egy új alfáról, igen. Sőt, ha azt nézzük, és beleszámoljuk a Zagato One-Off autót, akkor akár már többről, nem erről nem ezt akartuk évekkel ezelőtt? Tehát, hogy igen. Jönnek az új modellek, jövőre jön a Stelvio, tudunk róla beszélni, utána jön a Giulia, tudunk róla beszélni, és igen. Ugye azt mondta az Imperator, most is célzott rá, hogy jönnek
valami, igen.
Majd
igen.
Új modellek. Hát erre vágytunk, és miért baj az nekünk, hogy megjelenik egy olyan alfa kínálatban, amit esetleg venni is fognak mások, akik eddig nem alfások voltak? Ez miért fáj? Tehát, hogy nekem ez inkább, ha már a komment szekcióban így elvesztünk a mai adásban, akkor nekem ezen fúzom föl a legjobban magam, hogy ez miért fáj embereknek.
Szerintem nem kell megvenni,
akinek nem tetszik, az vegyen Giuliát. Ott meg tudom az a kritika, hogy miért nincs belőle sportvagon. Mindegy, tehát hogy Zsolt, semmi se jó.
Ezt akartam mondani, te is nagyon jól tudod, hogy általában egyébként erre a Tavares egy nagyon picit utalt a beszédében.
Igen.
Hogy ugye most az autóipar vagy az autóiparért mondjuk aggódó hangokat hallató emberek ugye mindig a problémákat hozzák fel.
Igen.
Azokat erősítik ki. De hogy nem kellene talán elkezdeni azzal foglalkozni, hogy megoldásokat is találunk rá, és erre ugye nyilván vannak megoldások, és aztán a megoldásokat fogjuk egy kicsit felerősíteni kommunikációban.
Ja.
Szóval, hogy, és akkor ez ott csatlakozik arra, amit te mondtál, hogy ugye az Alfa Romeo fejlődik meg szép, meg jó, és minden évben van egy új modell, hogy alapvetően itt van a megoldás, tehát hogy attól féltünk, hogy az Alfa Romeo, miután gyakorlatilag megmaradt a Giulia meg a Stelvio, hogy akkor így kalapkabát, csá. És ugye itt mondta a Tavares, és akkor itt volt a fő mondani valója a Tavaresnek, hogy megkeresték. Az a Tavareszt, hogy megvennék az Alfa Romeo-t, és azt mondta rá a Tavareszt, hogy
Kínából.
Nem Kínából, nem mondta el, hogy honnan. Uh-huh. Megkeresték a Tavareszt, hogy adja el az Alfa Romeo-t, és azt mondta a Tavares, szó szerint angol idézem, Alfa Romeo is probably the greatest jewel in our group. Szóval, hogy azért van az Alfa Romeo-nak respektje, viszont ez ugye azt kellett, hogy a márkát gatyába kellett rázni. Ehhez viszont ugye normális termékek kellettek, és ez volt az, amit ugye az Imperator azt mondta, hogy de gyerekek, én egy Giuliában, 1300-as Giuliában nőttem föl. Azóta azt mondogatja apám is, hogy ide figyelj fiam, tök jó ez az autó, imádom, de szar a minősége, javítsátok meg. Most úgy néz ki, hogy meg lett javítva a minőség, mert azért a Giulia is, a Stelvio is teljesen rendben
sőt,
van már.
A Giulietta is már
rendben volt. És hogy most rámentek arra, hogy a felhasználó élményt még tovább fokozzák. Ezért lett ugye első Amerikában a J.D. Power-on az Alfa Romeo. Szóval, hogy vannak tök jó jelek. Csináltak most egy olyan autót, ami előtt nem borul rá mindenki, és az internet megfikázódik, hogy úristen, milyen ocsmány, meg undorító, meg nem tudom én. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie.
Két dolog van.
De összességében jó fele megy az irány.
Abszolút. Két dolog van, amit talán nem hangsúlyoztunk ki eléggé. Nem, egy van, ami nagyon fontos szerintem. Említettük, hogy ez az első Alfa Romeo, ami teljesen elektromos változatban is kapható. Tehát, hogy azért ez egy... Tök mindegy, hogy néz ki, de ha a csúnyaságával esetleg bekerül az Alfa történelem könyvébe, mint ahogy mondtam az elején, azzal meg pláne bekerül, hogy ez az első Alfa Romeo, ami elektromos, és ezen is lehet nevetni, meg mondhatjátok azt, hogy de minek. Az elmúlt években pont arról beszéltünk, hogy az Alfa mennyire le van ebben maradva, hogy kulogunk, hányszor ültünk itt, ezen a kanapén, és talán én voltam ennek mindig is a szószólója, hogy sajnos le vagyunk maradva, és hol vannak már végre, hát haladni kéne a korral, minden autógyártó tolja. És most végre van egy elektromos alfánk is, és nem muszáj elektromos változatba venni, szerintem ez így tökéletes. Oké, egy-kettes motor, gyerekek, de ha nem akartok egy-kettes motorra alfát venni, akkor vegyetek egy Giuliát, amíg lehet. Tehát, hogy igazából van, már van választási lehetőség is.
Hát igen, meg most tényleg értem én, hogy itt hol kapott Gellert a történet. Igen, akartuk, hogy ilyen legyen, akartuk, hogy olyan legyen, de csúnya lett.
Jó, de majd a következő...
Mondjuk ezt, nem tudom én, most van 9:30, 4,5 órával a bemutató
után. És még nem láttuk élőben. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, ha jól tudom, Magyarországról Csikos Zsolti ment ki erre a bemutatóra, hogy ő mit fog mondani, bár nyilván őt is bumerezni fogjátok. Nehéz. Én azt mondom mindenkinek, és csak annyi, hogyha ebben hallgattok rám, hogy egy esélyt adjatok neki élőben, és akkor utána mondjátok azt, hogy Peugeot, és akkor kész.
De majd azt mondjátok, is... hogy Peugeot, azt mondjátok, hogy Ronda.
Igen, és úgyis az lesz, hogy majd, de majd az asszonynak megveszem neki, jó lesz, tehát majd lesznek ezek, és majd tényleg megveszik második autónak, és aztán majd mindenki ott fog benne vigyorogni. Tehát, hogy ugyanaz lesz, mint a Tonálénál, én ezt azért kimerem jelenteni, sőt.
Meglátjuk, én ezt egyelőre még nem merem kijelenteni, mert azért a Tonálénál szerintem nem volt ennyire ilyen, nem népharag.
Ennyire nem volt, igazad van.
Mindegy, meglátjuk, de szerintem túlbeszéltük magunkat, nem?
Igazából erről ez is jelzi, tehát, hogy mi sem vagyunk meggyőzve az Alfa által, de vannak olyan részletei az autónak, meg tényleg az, hogy összkerekes 240 lóvas engem ebben megvettek. Én nagyon akarom vezetni, ki akarom próbálni. Meg a belső tér, mondom, tehát, hogy...
Tudod, most hirtelen a régi újságírójénem előjött belőlem, és emlékszem rá, hogy német példát fogok felhozni, de érteni fogod, hogy miért. A Lufthansa még a 2010-es évek közepén, inkább már a vége fele, változtatott a brandjén, és a gépeket átfestette, és eltűnt. Ugye a Lufthansa-nak a logója alapvetően ugye a függőleges vezérsíkon sötétkék alapon, sárga körben egy sötétkék madár, amit most hirtelen felejtettem, de hogy daru.
Daru, igen.
És ezt lecserélte, kijött a sárga belőle, és azért, mert ezt a sárga színt kivették, konkrétan az internet fel akarta gyújtani a Lufthansát. És a Lufthansa azért egy német vállalat, ami nem feltétlenül az emóciókról szól, de akkor ott a Lufthansának a szólóival beszélgettem a buszon, ami vitt ki minket a repülőtéren a hangárba, ahol ezt bemutatták, és mondta, hogy figyelj, ez azt példázza, hogy ekkora népharag van ekkor az egész körül, mert ugye egy héttel korábban már nyilvánosságra hozták a terveket, hogy maga a légiközlekedés ügyét a szívén viselő emberek, nagyon emocionális emberek, és látod, egy színválasztáson össze tudnak kapni, meg ki tudják jelenteni, hogy hát ez egy szar, ez egy, nem tudom én. Itt most én ugyanezt látom, és ráadásul az Alfa Romeo pont egy ilyen nagyon érzelmekkel teli, egy ilyen emocionális márka. Hát most akkor, érted, igazából ez valahol megint egy ilyen látlelet, hogy igen, az Alfa Romeo mindig így oda tudja tenni, hogy pozitív vagy negatív irányba, tök mindegy, de hogy nem olyan semleges, mint egy Toyota, ami Zaxxon, vagy egy Hyundai, vagy bármelyik ilyen távol-keleti fos, hogy így, oké, az Ioniq 5 is már kit érdekel. Tehát, hogy ez a márka még mindig tud olyan érzelmeket korbácsolni, ami aztán majd hullámokat vet.
Igen. Ebben igazad van, tökéletesen, és pont most azon gondolkozom, hogy az elmúlt időben így a Carnet Ride-on nagyon sok autót teszteltünk, és marha nehéz beszélni egy autó külsejéről, ami 12 egy tucat, tehát hogy most nézzetek meg egy MG-t, nézzetek meg egy, az új Prius-t lehet akár dicsérni, de azért mondjuk, na, akkor teljesen összehasonlíthatatlan, új Prius vagy Alfa Milano. Egyértelmű, hogy az Alfa Milánot választanak, ha már ilyen hülyeséget kell felhozni.
Azt várom, és most a gamerek szemében nézek erősen, azt várom, hogy mikor lesznek olyan autók, mint ami a Cyberpunk 2077-ben van, mert azok valami egészen zseniálisan fasz autók lettek egyébként, nagyon jól megcsinálták őket. Egy jó kis bandit, na mindegy.
Két dolgot szeretnék még itt a végére.
Sorsolás?
Nem, ez még mindig a Milánóval.
Ja.
A magyar nyelvű sajtóközlemény végéről nagyon fontos információt szeretnék veletek megosztani. Ezt most vettem észre, miközben forgattunk.
Milyen felkészülten jöttünk erre a forgatásra is.
Olvastam végig. Az Alfa Romeo Milánó Magyarországon május végétől lesz rendelhető. Ez egy tök jó hír. De még folytatódik. Az első magyarországi leleplezését 2024. június végére tervezzük.
Jaj, Zsolt, micsoda egy
fönfelszállás ez. Hát de, bocsánat, de ne haragudj, hát bármi is lesz, ez azt jelenti, hogy, hogy azt tervezik, hogy Alfa City-ben ott lesz a Milánó, meg tudjátok nézni élőben, bele tudtok ülni, tudjuk együtt bántani, nyilván teszt vezetni nem lehet majd még, ja. Hiszen ez az első példány lesz, ami megérkezik, de hogy legalább addig adjatok neki esélyt, hogy lássátok ki élőben, és gyertek
el. Után hidd el, el fognak menni, és tudod miért? Mert fú, bassz meg, de ronda, csak azért is megnézem.
Gyertek, és akkor utána megbeszéljük. És egy dolgot nem tudom, hogy nagyon hosszúak vagyunk, majd ilyen dupla sebességgel hallgatjátok. Igen. Hogy hova lőjük be az árát, mert ezt mindig el szoktuk játszani. Az elmúlt években hál' Istennek sokszor megtehettük, mert voltak új modellek. Honnan indul? Mert ugye elhangzott egy 30 ezer eurós alapát talán így a...
Valamilyen ár, igen. Meg 200 euró havidi.
Jó, hát az Magyarországon nem lesz. A 30 ezer euró az úgy nagyjából majdnem 12 millió forint, ha jól számolom. És egyébként én azt gondolom, hogy ez Magyarországon is egy működőképes alapát tud.
Ugye lesz egy launch edition.
Igen. Az általában úgy, jobban felszerelt.
Igen, tehát az gyakorlatilag egy veloce
igen.
lesz. Én azt mondjuk betenném ilyen 13-ra, mondjuk legyen az 14, és akkor mondjuk az alapár, tehát mondjuk az 1-2-es Pure Tech-kel, azzal meg mondjuk ez a 12 tényleg.
Uh-huh. És egyébként ezt már egyszer összeraktuk, hogy ugye mivel a Fiat 600 és az Avenger platformjára épül ez az autó, azonos cégcsoport, azért tök egyszerű elhelyezni, hogy az Avenger ugye az drágább, mint a Fiat 600, most a benzinmotoros változatokról beszélgetünk, és ha jól emlékszem, 9 millió az Avengerből az 1-2-es hibrid modell.
Hát tedd rá 20%-ot aztán.
Igen, tehát az biztos, hogy nem lesz 10 millió alatt, tehát az tuti. Én egyébként a full alapmodellt valahol 11 és 12 közé tippelem majd, amikor megjelenik, de ezek szerint nem kell sokat várnunk majd az állistákra.
Szerencsére.
Hát ez nagyon gyorsan itt lesz. És ugye sok-e vagy kevés, itt megint azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a kategóriatársakat, meg hogy mit kaptok 12 millió forintért. Ugye a tonál az 15-től indul most. Tehát ugye ez is jelzi, hogy ez egy kisebb autó, ellenben modernebb. Azt tegyük hozzá.
Minden, majdnem minden elemében.
Ja, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, vannak fenntartásaink, iszonyú sokat fogunk még erről vitatkozni, beszélgetni. Írjátok meg a véleményeteket, tudom, hogy már leírtátok itt ilyen-olyan fórumokon, de itt a YouTube-on is tegyétek meg, mert itt is akkor egy kicsit
el lehet. Mert kisorsolunk egy tesztvezetést, ami
igen, megint lesznek díjaink a kommenteleink között. És nem az kapja majd, aki pozitívat ír a Milánóról, mert akkor...
Hanem akit a véletlen generátor kihoz.
Így van, úgyhogy megint két ajándékcsomagot tervezünk kisorsolni. Teddy, mit találtál?
Azt nézem, hogy ezek a shopik, ezeket már be lehet mutatni?
Azok már tavalyak,
úgyhogy... Ja, tavalyak?
Igen,
úgyhogy mutatom. Látom, hogy voltam tavalyak.
Akkor legyen ez a nyeremény,
na, tessék,
ha már úgyis így közeledik Alpha City, tehát a mostani kommentelők között, igen, egy fekete és egy piros sapkát, egy Alfa Amor, és ez is egy Alfa City, és egy sorsolom.
Mekkora mákod van, hogy nem ezek a modellek akadtak a kezem közé?
Igen, és akkor nincs más hátra, mint az előző.
Előre.
Nem, de az előző adás nyerteseit is kiírnám, mert itt elvitted a figyelmet, úgyhogy itt láthatóak a nyerteseknek a kommentjei. Gratulálunk, vegyetek fel velünk a kapcsolatot, és akkor eljutatjuk hozzátok a nyereményt. Köszönjük a Patreon támogatóknak, hogy velünk vagytok olyan régóta, az összes kommentelőnknek, az összes nézőknek, hogyha nem tetszik a Milánó, nyomjatok egy lájkot, és hogyha esetleg tetszik, akkor a kis harangot nyomjátok meg.
Fú, nagyon kevés új feliratkozónk lesz a kukám, most bebuktad. Na jó, vigyázzatok magatokra, mi majd jövünk legközelebb, amikor lecsitult a népharag.
Így van.
Meg lesz miről beszélni. Addig.
100. adással érkezünk majd.
Ja, tényleg csessze meg. Na jó, oké. Akkor az meg valami élő lesz, mi?
Az meg valami élő lesz, és valamikor május vége, június eleje. Majd kitaláljuk.
Jó, majd jó. Lehet, hogy nem leszek itthon.
Hát majd úgy csináljuk, hogy itthon legyél.
Tényleg?
Igen, mindenképpen.
Na jó van.
Na, sziasztok. Ciao. Sziasztok.